Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy senki másban nem kell, hogy bízzon az Anya Szent Egyház, mint abban az Úr Jézus Krisztusban, aki érettünk áldozta magát, és aki a leghitelesebb szolgálatot végezte azzal, hogy életét adta sokakért. Köszönjük, hogy őt követhetjük, hogy az ő igéjének lehetünk a szolgálói, és hogy kinek-kinek a saját feladatainak végzésében ugyanaz a tanítványi hűség számítatik. Bocsáss meg, ha nem tudunk ezzel jól élni, hogyha nem a te elképzeléseid szerint tudunk sáfálkodni a ránk bízott drága kincsel, ami a te igéd. Kérjük, hogy tegyen alkalmassá mégis bennünket a te lelked, formáljon, alakítson, bátorítson, vigasztaljon arra, hogy amikor igent kell mondani, akkor igent mondjunk, ha nemet, akkor nemet, és ha valami mást kellene még mondani, azt tudjuk, hogy az a gonosztól van. Formálj most is, légy itt most is közöttünk, és adj erőt a következő hét feladatainak végzésében. Ő érette, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mai ószövetségi ige szakaszt olvasom Mikeás próféta könyvének harmadik részének mind a 12 versét. Ezt mondtam, halljátok meg Jákob elöljárói, Izrael házának vezetői, nem ti nektek kell ismerni a törvényt. Ti gyűlölitek a jót és szeretitek a rosszat. Lenyúzzátok az emberekről a bőrt és csontjaikról a húst. Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográsba kerül. Majd kiáltanak még az Úrhoz, de ő nem válaszol nekik, hanem elrejti orcáját előlük akkor, mert gonosz tetteket követtek el. Ezt mondja az Úr azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek. Ha van harapni valójuk, de hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni. Olyan éjszaka szár rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendőlés. Leáldozik a próféták napja, nappal is sötétség borul rájuk. Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákobnak a bűnét, Izraelnek a vétkét. Halljátok meg ezt, Jákob házának elöljárói, Izrael házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, s még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Ezért miattatok felszántja a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mikeásnak a proféciája elég nagy port vert fel Ezékiás király idejében, és valószínűleg a változása a király gondolatának, politikájának hozzá köthető ehhez a mikeási proféciához. Három szakaszra lehet osztani a most felolvasott proféciát. A bírákhoz szól, aztán a hamis profétákról mond valamit, és végül az ország vezetőit is terítékre helyezi. Mielőtt azonban a három szakasznak a közelebbi magyarázatához kezdenénk, az angol parlamentbe 1851-ben izraeli felszólalt miniszterelnökként, és hasonló dolgok lettek neki is fontos ott abban a felszólalásban, mint a Mikeásnak. A mondani valója volt a jogról, a jogosságról. Ő azt mondta, hogy a jog az igazság akcióban. És nyilvánvalóan a jogosság eltűnése az, ami miatt a próféta felemeli a szavát. Észreveszi, hogy éppen azok, akik oda köttettek Isten törvényéhez, nem úgy ítélnek a bíróságokon, nem úgy gyakorolják a vezetői hatalmukat, ahogy Isten megbízta őket, és ennek a korrupcióvá vált vezetésnek óriási veszélyeit tárja fel a próféta. Hiszen, hogyha a bíróságokon a kisember nem találja az igazát, nincs kihez fordulnia, pedig hova is menekülhetne, hogyha a végső igazát keresi, mint éppen a joghoz, akkor ott alapjaiban rontatik meg az élet. Ha nincs igazság, igazságosság, akkor teljesen mindegy, hogy hol keressük, kimehetünk a piacra, ott is hamis mértéket találunk, ahogy másút tudjuk az igéből, és eljut ez a hamisság, ez a korrupció egészen a bíróságokig. Olyan képet használ a bírákról, ami megdöbbentő, a hentesekhez hasonlítja őket, akik ahelyett, hogy szolgálnák és szeretnék a jót, a rosszat szeretik, és úgy tesznek, mint a hentes, lenyúzzák az emberek bőrét, csontjaikról a húst, megettétek népen húsát, csontjaikat összetörtétek és feldaraboltátok, mint a húst, mely fazékba, bográsba kerül. Mi az ítélet egy ilyen korrupt, igazságszolgáltatással működő ország fölött, hogy amikor a legnagyobb bajban lesznek majd, amikor maguk is keresnék a igazság, jogosság útját, hiába kiáltanak az Úrhoz, ő néma marad, nem válaszol nekik, elrejti orcáját előlük, mert ez a büntetése annak, ha valaki elfordul Isten útjáról, Isten hagyja a maga látása szerint és a maga elgondolása szerint tönkremenni az életet, azt mi magunk tesszük tönkre, és mi magunk az elváltoztatott joggal és igazsággal, útkereséssel nyilván zsákutcába kerülünk, megoldatlanná lesznek az ügyek. Aztán a prófétákról is beszél, és az első, ami megdöbbent a szakaszban, hogy nem úgy beszél róluk, mint ahogy Pál számon kérik a korintusiak, hogy tulajdonképpen az apostolsága is megkérdőjelezhető. Mikiás nem kérdőjelezi meg a hamis proféták profétaságát, nem tételezi fel, hogy őket nem hívta el az Úr, hogy nem adott volna nekik kijelentést, hanem azt mondja, hogy elferdítik az Úr tanácsát, elferdítik a rájuk bízott mondani valót, és hamisan hirdetnek békességet, hiszen egy jogtalanságban élő országban nem is lehet békességről beszélni. A félrevezetés a proféták szájából azt jelenti, hogy sötétséggé válik a nappali világosság is. Valahogy úgy, hogy annak idején ugye a híres kötet azzal a címmel járt meg a sztalinizmusról, hogy sötétség délben. Nincs igazság a helyén, és nincs jogosság az országban, akkor az olyan, mintha a napfényt vették volna el az életből. A hamis prófétáknak is az ítélete, hogy éppen a jósolni való időkben, a látni való dolgoknál nem kapnak sem látalást, sem jóslatot, nem kapnak ők sem választ Istentől, ellenben Mikeás magáról úgy beszél, mint a hűséggel betöltött prófétai szolgálatot végzőről, nem ő itt a fontos, hanem hogy ki képviseli az Úrnak lelkét, és ki képviseli az Úr igazságát, ő erővel, igazsággal és hatalommal szól, és kapja meg ezeket a gondolatokat, hogy emlékeztesse a vezetőket a felelősségükre. Végül a harmadik szakasz arról szól, hogy az ország elöljárói, vezetői és kiforgatják az igaz ügyet. Egész pontosan a kép erről szól, hogy vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Márpedig nyilvánvalóan így nem lehet építkezni. Nem megy a szekér előbbre, hogyha a bírák megvesztegethetők, ha a tanításnak mielőtt a átadására kerülne a sor, amely azért arról szól, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok, megkérik az árát, és a proféták megválogatják, hogy csak annak mondanak profétai szót, aki azt megfizeti. Az önbecsapás ne továbbja, hogy közben úgy gondolkodnak a vezetők, közöttünk van az Úr, nem érhet bennünket baj. A kép, hogy mennyire igaz a nem csak a Mikeás időkben, hanem másutt is emlékezzünk csak, hogy a szerencsétlen német katonák derékszíjára, csatjára mi volt ráírva, Isten velünk, hogy hova jutott az a világ, amit Hitler épített, azóta mindenki tudja. Nem védi meg az önbecsapás sem a vezetőket, még ha ilyen szép jelmondatokat találnak ki és használnak is fel. Igen ám, csak mindez együtt, hogy bírák, proféták, vezetők hamis úton járnak és elfelejtik Isten igazságát, az azt jelenti, hogy előbb-utóbb Sion romlások következik. Nem fog megmenekülni még a templomhegy sem, és senki sem ettől a rettenettől, ami az ítélet rettenete. És hogy miért kell erről az igéről szólni, nem csak azért nyilván, mert hogy ma ezt jelöli ki a bibliolvasó kalauz, hanem azért, mert az igazságosságról szóló profécia az egy minden nap megújuló feladata bármilyen vezetőknek és vezetetteknek az életében. Nem úgy van az, hogy hát majd akkor valahogy megjobbítjuk az útjainkat, és akkor biztos egy jó darabig nem lesz semmi baj, hanem ezt a harcot, az igazságosság, a jogosság megjelenéséjét nap mint nap újra kell kezdeni, és nap mint nap újra emlékeztetni kell magunkat, mondom, vezetők és vezetettek, hogy csak ennek a mértéke szerint érdemes élni, szólni és tervezni jövőt. Hogy mennyire benne maradt ez a Mikeási profécia Isten népének a gondolataiban és a gondolkodásában, és hullámot vetett a későbbiekben is, Jeremiás proféta könyve árulja el. A 26. fejezetben Jeremiásnál a következőket olvassuk. 100 évvel Mikeás után emlékeztet a Jeremiási profécia, önmaga szerepét is persze megmutatva, hiszen ő sem képviselt mást, mint Mikeás. Egyszer csak ezt halljuk, az ország vénei közül is felálltak egyesek, és ezt mondták az egész összegyűlt népnek. Ezékiás judai király idejében is volt egy proféta, a Móreseti Mikeás, aki ezt mondta Júda egész népének. Így szól a seregek ura, a Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mégsem ölte meg Ezékiás Júda királya és az egész Júda, mert félték az urat, és mert esedeztek az úrhoz. Az úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket, mi pedig ilyen nagy baj zúdítanánk magunkra. Vagyis érdekes az epizód, mert arról szól, hogy 100 év távlatában Jeremiás és a környezete emlékszik erre a Mikeási tetre, és Ezékiásnak a, ha úgy tetszik, megtérésére és elgondolkodására a prófétai szó fölött, mert ez a megtérés kellett ahhoz, a jogosságnak a visszaállítása kellett ahhoz, hogy még arra 100 évre kapjon egy kis haladékot Isten népe. Tudjuk, hogy Jeremiás után nem sokkal aztán bekövetkezett a pusztulás mégis, de az idők csak látszatva mások, másik meg azt olvassuk, hogy semmi új nincs a nap alatt, hanem mintha nagyon hasonló helyzetekbe kellene újra és újra döntéseket hoznunk. Ezért mondom, hogy az igazság, a jogosság, a helyén gyakorolt Isten tisztelet és ember szeretet, ember iránti hűséges szolgálat az nem játék és nem csak egy pillanatra adott lehetőség, hanem minden nap megújuló feladat. Csendesedjünk el, imádságra. Mennyi édesatyánk, te látod a mi mai helyzeteinket és életünket, és látod azt, hogy hányféle nyűktől, tehertől, fájdalomtól jajdul fel nap mint nap népünk, talán éppen azért, mert hiányoljuk a jogosságot, az igazságosságot, mert néha azt látjuk, hogy az igazság álarcába és a te neved mögé bújva, hogy próbálnak vezetők és államférfiak úgy cselezni, hogy csak a látszatot tartsák fenn, és ne az élet teljességét szolgálják, ne azt képviseljék, amit igéd mond, hogy folyjon az igazság, mint a bővízű patak. Könyörülj rajtunk, hogy ne kelljen nap mint nap azért keseregnünk, mert magunk körül, magunkban felismerjük a jogtalanságot, az igazságtalanságot. Tisztítsd meg a mi szíveinket, lelkünket, közösségünk életét arra, hogy természetes rendje legyen az életnek a visszatérés abba a mederbe, amely a te igazságodnak a abszolút lehetősége. Könyörülj rajtunk, hogy úgy hozzunk döntéseket, és úgy vezessünk és úgy figyeljünk vezetőinkre, hogy számon kérjük tőlük az igazságosság, a jogosság menetét, mert ez a tied és a legszentebb dolgok közé tartozik. Enélkül hamissá lesz a Isten tiszteletének rendje is, és hamissá lesz a prófétai szó is, a napvilág is sötétségé válhat. Könyörülj, hogy ne a magunk sötétségét képviseljük, hanem a te világosságodban járhassunk, ki a maga helyén, maga családjában, gyülekezetében, útján. Add meg egyházunknak azt a bátorságot, hogy kimondja a kényelmetlen szót is, ha azt látja, hogy a igazságosság, a jogosság veszélyben van, ha nyomorultak már szólni sem mernek, ha nem találnak mencsvárat azokban a törvényekben és törvények alkalmazóiban, akik elferdítik az utakat, és akik talán úgy gondolják, hogy minden gond nélkül lehetnek korruptak, és lehetnek más utakon járók, mint a te utad. Kérünk, hogy anyaszent egyházunkat óvd meg, hogy mindig tudjon prófétai lélekkel igaz szót mondani, akár tetszik ez, akár nem, akár alkalmas idő, vagy alkalmatlan idő is van. Add a te igédet, és adj a te lelkedből ehhez, hogy magunk is vezettetve legyünk, és magunk is az igazság útján járjunk. Könyörülj a betegeken, a kiszolgáltatottakon, a csapásokat hordozókon, hiszen nap mint nap hallunk az utóbbi hetekben, napokban híreket, megpróbáló természeti katasztrófákról, jégverésekről, viharokról. Add meg, hogy ami a mi tartalékainkban van még, azt fel tudjuk jól, okosan használni, hogy a nyomorúságba kerülteknek segíteni tudjunk, és tudjuk együtt újraépíteni az életet a te igazságod szerint. Légy azokkal, akik gyászban járnak, akiket betegség terhe nyom, vagy akik éppen a vizsgákra készülnek, és számot adnak a tudásukról a következő napokban, hetekben, vagy éppen a mai nap is. Hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.